lekapcsolva, és akkor mindenki vette fel a kabátot múlt héten, úgyhogy elfelejtettük visszakapcsolni, úgyhogy halleluja! Kezdhetem, hogy szoktad? Benne vagyok a tévbe? Oké. Okay. Szeretettel köszöntelek benneteket így a 2024 első Isten tiszteletén. Hát folytatnám a sorozatot, amit múlt héten a Lali elkezdett. Nézem az órámat, nagyon pontos akarok lenni, 45 percem van, szigorúan, úgyhogy majd kiabáljatok, majd ő majd biztos fog kiabálni. Úgyhogy igyekszem elmondani azt, amit a szívemre helyezett az Úr, de kicsit ismételjünk, és rögtön nézzük az Ézsaiás 11-et. Gyertek oda szépen, szépen. És ugye van egy másik főigénk, hogy az Úr az őt félőkben gyönyörködik, akik a kegyelmében reménykednek, emlékeztek, az volt oda kiírva. És ugye láthatod, hogy Krisztus is gyönyörködött az Úrnak a félelmében a zsidó, vagy az Ézsaiás levele alapján. És nagyon fontos a kegyelemnek a megtapasztalása, mert a kegyelem megtapasztalása nélkül soha nem fogsz tudni közelebb kerülni Istenhez. Ha még a kegyelmet nem tudod átélni, nem tudod megtapasztalni Istennek a kegyelmét, nem tudsz hozzá közelebb kerülni. És az Ézsaiás 11 pedig azt mondja, hogy ugye a másik szerintem a múlt hétnek az egyik legfontosabb igéje volt, amire szerintem rá lehet fűzni az egész sorozatot, hogy az Úr Jézus is, ő a virágszál, ugye a vesszőszál, akin az Úrnak a szelleme megnyugszik. Fantasztikus, látod, először megnyugszik a Szent Szellem egy emberen, hogy kijelentéseket tudjon venni, mert akin az Úrnak szelleme megnyugszik, bölcsesség értelemnek szelleme, tanácsnak, hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és félelmének a szelleme, és látjátok, ez egy kettős szellemek együttműködnek, és mi az Úr félelméről, és ezzel összefüggően az Úr ismeretéről szeretnénk ebben a sorozatban beszélni. Nagyon látod, hogy együttműködik, pontosan amiatt, mert ha féled az Urat, akkor nem fogod tudni megismerni őt, nem tudsz hozzá közelebb menni. Viszont hogyha az Úr ismeretére szeretnél eljutni, egyre mélyebben szeretnéd megismerni Istent, akkor viszont szükséges, hogy találkozzál az Istennek a félelmében. És Jézus gyönyörködik az Úrnak a félelmében, nem szemeinek látása szerint ítél, nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Tehát meglátod, hogy az Istennek a félelme annyira komplex, tehát én azt szeretném, hogyha a sorozatnak a végére, sőt már ma, olyan vágyad legyen, hogy te meg akarod ismerni Istennek a szellemét és a Szent Szellemet, hogy csak na, hogy ez legyen a legfontosabb. Figyeljetek, ennek a sorozatnak akkor van értelme, hogyha mindenki elkezd vágyakozni az Isten félelme iránt. Pont Lalival beszéltünk délelőtt, mi nem azt szeretnénk, hogyha itt egy az egybe tanítások mennének, okításoknak történnének, hanem a Szent Szellem oktatna mindannyiunkat belülről, nem kívülről. Hiszen Isten adott nekünk egy új szívet, egy új szellemet, azt mondja. Eltávolítottam a kőszívet a testetekből, és adtam egy húcs szívet, és azt tettem, hogy belétek tettem az én szellememet, sőt, belétek tettem az Istennek a félelmét, hogy az én utaimban járjatok. Amen. Én azt gondolom, hogy áttörés történhet a gyülekezet életében, ebben az esztendőben, hogyha tényleg komolyan vesszük ezt az igét, és látod, mennyire komplex az Istennek a szelleme által, a Szent Szellem által, az Istennek a félelme által, nem a saját magad szemei által fogsz ítélni, hanem oda tudsz figyelni az Úrnak a szavára, mélységeire, igazságban fogod ítélni a gyöngéket, teljesen le tudsz hajolni a gyenge felé, a szegény felé, az árva felé. Tehát annyira komplex ez a szellem. És a kegyelem üzenetének az a legfontosabb pillére szerintem, hogy az ember szerethesse Istent. És nagyon jó volt, hogy az egyházban betört az Isten kegyelmének a szelleme, nagyon sokat prédikáltak az Isten kegyelméről. Néha ugye azt mondjuk, hogy már kicsit túl is húzták, de az biztos, hogy amilyen messze van ugye az ég a földtől, olyan messze vetél az Úr, ami vétkeinket, ami bűneinket, amilyen messze van ugye napkelet, napnyugattól. Annyira fantasztikus az Úr kegyelme az őt félők iránt. Tehát olyan alapvető természetét ismerhettük meg az Úrnak, hogy Én azt mondom, hogy nagyon sokat tanultunk, nagyon sok mozgalmon átmegy az egyház, és szerintem mindegyikre szükségünk van. És hogyha visszatekintesz, akkor azt tudod mondani, hogy mindegyikbe bele kell csatlakozni, és szerintem bolond volt az, aki az Istennek a mozgalmaiba, vagy a hullámaiba nem csatlakozott bele, mert azt gondolom, hogy mindegyikben volt nagyon-nagyon sok igazság, még ha voltak szélsőségek is. Amen. Milyen érdekes, hogy arra gondolok, most héten eszemított, hogy volt, tudjátok, a 90-es években az örömnek, a szelleme, az örömnek a kenete, az egész világot ugye átjárta, sokan csatlakoztak, sokan nem. Nyilván voltak ilyen kettős erők is, és túlzott dolgok, de mégis szükségünk volt arra. Akkor a vallásos egyház azt mondta, hogy nem, Isten jelenlétében nem lehet örvendezni, ez nem az Úrtól van, hogy nevetsz, ugye? Tehát nagyon sokan nem vették az Istennek az örömét, pedig nagyon sokan meggyógyultak az öröm szellemétől. Aztán most egy olyan korszakba léptünk, ahol azt hallod, hogy megbeszélsz te az Istennek a félelméről. Pedig ugye voltak olyan ébredések, akár Jonathan Edwards, John Wesley, vagy ugye nem is megyek a többire, akikre olyan istenfélő szellem jelent meg az imáik során, a prédikációik alatt, hogy az emberek leestek a földre, és akkor nem nevettek, hanem zokogtak, sírtak, kiáltottak az üdvösségükért. Bűnbánat volt rajtuk, és ezt nem ők csinálták, hanem az Istennek a kenete. Most szinte azt mondjuk, hogy minek ez az Istennek a félelme? Az a lényeg, hogy megtérjél, Jézus Krisztus bejöjjön a szívedbe, és ennyi. És többről ne beszéljünk. Amen. Ennyi. Fejezzük itt be. Olyan prédikációi voltak, vagy Jonathan Edwards, vagy nem is tudom, talán a Whitfield volt az, aki nem is látott közelről. Hát a szemüveg volt rajta, prédikációit jegyzetből olvasta. Azt se tudta, mi történik, csak felolvasta így, és mikor letette a jegyzetét, az emberek a földön sikoltoztak. Felolvasta a jegyzetét, azért, mert Isten kenete erőteljesen működött. Szükségünk van arra, hogy újból megtapasztaljuk a szentségnek a szellemét. És nem mondd azt, hogy neked nincs szükséged arra. Tudjátok, ebben a mai ellangyosodott, laodicebeli gyülekezeti feelingben azt érzed, hogy nem veszik már ezt az üzenetet. Ez a mai korszak arról szól, hogy nincs is tisztelet. Nem csak, hogy Istent nem tisztelik, még egymást sem tisztelik az emberek, a szüleiket nem tisztelik az emberek. Amen. És ezt gondolom, hogy a sátán felnevelte egy generációt, szépen, okosan az elmúlt 10-20 év alatt, akik igazán nem tapasztalják meg az Istennek a félelmét, és nem tudják, hogy mi az Istennek a félelme. Inkább azt mondanám, hogy sokkal jobban meg tud különböztetni a félelemtől, hogy nem ismerik Istennek a szent félelmét, és talán így elválasztom magától a félelemtől. És hogyha jöttök a Jelenések könyvéhez, a Jelenések 1-hez, ott azt láthatod, hogy János köszönti a 7 gyülekezetet, és azt mondja, hogy kegyelem nektek a 7 gyülekezetnek, és békesség attól, Jelenések 1, aki van, aki volt, aki eljövendő, és a 7 szellemtől, amely az ő királyi széke előtt van. Itt van ez a 7 szellem, ami az Ézsaiás 11-ben található, a Jelenések könyvében, és itt van ez a 7 szellem, és azt mondja, hogy köszönti a gyülekezetet. És hogyha odalapozol, egyet lapozol akár a Jelenések talán 5-be, ugyanerről van szó a Jelenések 5-ben, az 5-6-ban, ahol a királyi szék és a 4 lelkes állata, tehát az élő lény, szellemi lények között ott van a bárány, a megöletett bárány, 7 szarva, 7 szeme van, ami az Istennek a 7 szelleme, amely elküldetett az egész földre. És innen indul a mi üzenetünk, hogy elküldetett Istennek a 7 szelleme a megöletett bárány miatt. Azért, hogy tudjunk csatlakozni az élő Isten szeretetéhez. Itt van a földön a Szent Szellem. Kitöltetett Istennek a szelleme. A hívekbe pedig beleköltözött. És ezért Istent már belülről ismerhetjük meg. Amen. Nem kívülről. Nagyon-nagyon fontos ez az üzenet. Az Istennek a 7 szelleme, amely elküldetett az egész földre. Tudjátok, hogyha gondolkozol ezen a 7 szellemen, vagy ugye az Úr ismeretének, az Úr félelmének a szellemén, a tanács, a hatalom, stb. Szerintem választ tudsz kapni arra, hogyha az elmúlt években nem tudtál közelebb kerülni az Úrhoz, hogyha nem kaptál mély kijelentéseket. Azt gondolom, hogy ezért. Mert nem nyugodott meg az életeden az Isten szelleme rendszeresen. Mert aki megnyugszik a Szent Szellem, nem kutyafuttába keresi Istent, nem egy mindennapi igét olvas el reggelente a buszon, a metrón, áj, itt egy ige, de jó, kaptam egy igét, vagy este lefekvéskor nem mond el egy mi atyánkot. Tehát, hogyha csak itt tartunk, akkor nem tud rajtunk megnyugodni Istennek a szelleme. Az Úrnak a félelme sem, az Úr ismeretének a szelleme. Ha vágysz arra, hogy rémákat, mély kijelentéseket vegyél az Úrtól, úgy, mint sokan mások, akkor engedned kell, hogy megnyugodjon a szellem. Úgy, mint Jézuson. És az Atya az őt félőkben gyönyörködik. Jézus is gyönyörködött az Atyának a félelmében. Hoztam egy igét szerintem, amit szerintem úgy éreztem, hogy ezt el kell, hogy mondjam, nagyon egyszerű ige. A Zsidó 13-hoz, ha jöttök, egyszerűen kiemelkedett számomra, és valószínű azért, mert az Isten félelmének az üzenetéhez vissza kell térnünk ahhoz, hogy tiszteljük Istennek az igéjét, tiszteljük Istennek a beszédét. És azt mondja Zsidó 13, Jézus Krisztus tegnap, s ma, és örökké ugyanaz. Úgy mondja a Vida, hogy a korszakokba nyúlóan is ugyanaz. Ez egy nagyon régi üzenet. 2000 éves. Vajon kibír ez a mondat 2000 évet még? Vajon ott van-e ez az ige hely, ahol kellene lennie? Értsük-e, hogy miről van szó? Ő az örökkévaló Isten. Ő volt a múltban, a jelenben, a jövőben, és Jézus tegnap s ma mindörökké ugyanaz. És épp ezért, mivel ő egy örökkévaló Isten, ő soha nem változik. Azt mondja Malakiásban, hogy mert én az Úr soha meg nem változom. Nem lehet más üzenet, csak ami Jézus korában hangzott el, ami Jézus szájából jött ki, ami az apostolok szájából jött ki. Mert ha ő örökkévaló Isten, akkor az üzenete is örökkévaló. Hiteles, teljesen érvényes minden ebben az írásban. Az Isten félelméről szóló tanítások, üzenetek, még ha mások kinevetik, vagy cinikusan veszik, akkor is Isten szájából jött ki. Több mint 600 helyen szerepel a Bibliában a félelem, és abból 300 pozitívan. Érvényes Istennek az igéje ugyanúgy, és nem térhetünk el az igétől, ahhoz, ha szeretnénk az Úrnak a mozgását. És ha észreveszed, és szerintem nagyon észre lehet venni ebben a mostani egyházban, hogy eltérnek, kiszínezik az igét, és nem térnek vissza az eredeti üzenethez, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és korszakokra szólóan is teljesen ugyanaz. Nem kell újra gondolnod Jézusnak az üzenetét. Nem kell gondolkodnod, mert annyira értelmesen le van írva az igében az Úrnak az üzenete. És akkor sem volt korszerű, mert ugye mindig ugyanaz arról van szó, évszázadokon keresztül, tehát nem tudom, értek-e, mit mondok, mivel telnek az évszázadok, ezért azt mondhatnád, hogy ez nem egy korszerű üzenet, de nem is népszerű, mert sose volt népszerű Jézus Krisztusnak az üzenete. Semmilyen korszakban, még az ő korszakában, pláne a mi korszakunkban, így van? De Isten azt mondja, hogy ő nem változik, és változásnak árnyéka sincs. El tudnátok képzelni egy olyan Jézus Krisztust, aki 20 évente, 10 évente változtatja a gondolatait, a véleményét, a látását? Egy ébredési hullámban, hát a kegyelem nagyon jó. Következő, most ítélet. Most az ítélet, az ítélet. Most a szeretet. Nem, én ezt már nem így látom. Igaz, hogy örökkévalóságban ezt én így ezt mondtam, de most már nem érvényes ez az üzenet. Nem, soha nem változik. És most is ezt mondja a gyülekezetünknek, hogy tiszteljük az ő beszédét. Amikor azt mondott, hogy Jézus tegnap s ma mindörökké ugyanaz, sokkal többet jelent, mint hogy csak így elolvasott felszínesen. Ugyanazzal a teljhatalommal rendelkezik, mint akkor. Ugyanazt gondolja a szentségről, mint akkor. Ugyanazt gondolja az örömről, a dünamiszról, az erőről, a keletről, mint akkor, amikor itt volt. Amit a 4 evangéliumban elmondott, ugyanaz érvényes ma is. És erre fogja kiárasztani a jelenlétét, a kenetét, ha te hűen ott leszel az igével, és soha nem távozol el az igétől. Bármi jöhet, bármifajta megrázás, különböző hullámok, neked mindig ott kell állni az igének a közepén. És ezt mutatta nekem az ige. És egyszerűen Isten félelem jött a szívem, hogy olvastam ezt az igét, hát annyiszor olvastam már. És csak úgy tudod, sokszor megvalod egy ima alatt, Jézus tegnap, ma mindörökké ugyanaz. De ennél sokkal többet jelent. Ugyanúgy a megtérés üzenetét kell prédikálni. Mert Isten félelmet hoz a megtérés üzenete. Figyeljetek, Jónás megtérés prédikált. Mikeás megtérés prédikált. Ámos Ezékiel megtérést prédikált. Keresztelő János megtérést prédikált. Jézus megtérést prédikált. Soroljam a prófétákat, Hózseás megtérést prédikált. Akkor mit kell prédikálni 2024-ben? Ámen, mert Jézus tegnap, s ma, mindörökké ugyanaz, nem változtat üzenetet. Soha nem fog üzenetet változtatni. Egyesek kedvéért sem. Nagy felkentek kedvéért se fogja megváltoztatni az üzenetét. És te se változtathatod meg. És mindig vissza kell térned, még ha nehézségekbe is fog kerülni. Mert a világ szelleme erős. Erős az a nyomás. Azt szeretnék, hogy elhidd, hogy neked nem kell közeledni Istenhez. Elég, ha csak megtértél Jézus Krisztushoz. És nincs több. Mész a mennybe, oszt jó napot. De a Biblia sokkal többet beszél a mennyei életről, a jutalmakról. Hát azt mondja egy Jánosba, hogy tudjátok, beszél a kenetről, hogy kenetet kaptatok a Szenttől, bennetek van Isten kenete, maradjatok meg a kenetben. Emlékeztek, és hirtelen azt mondja, hogy vigyázzatok, hogy meg ne szégyenüljetek. Maradjatok ő benne, hogy meg ne szégyenüljetek az ő eljövetelekor. A kegyelmes Isten azt mondja, hogy meg ne szégyenüljetek. Ezt nem tudjuk kitépni a Bibliából, ezt a szót. János mondja, az az apostol, aki a legközelebb volt a názareti Jézus Krisztushoz. Miért mondja? Nem azért, mert egy károsztató ítéletet fogunk kapni, hanem azért, mert borzasztó lenne, legalábbis magamról beszélek, úgy odaállni az Úr Jézus elé, hogy tudom, hogy egy csomó dolgot, amit itt a földön meg kellett volna tennem, nem tettem meg, nem használtam ki. Nem akarok megszégyenülni, amikor ránézek, és azt mondja, hogy többet akartam volna az életedbe, sokkal többet, sokkal többet. Meg ne szégyenüljünk az ő eljövetelekor. És ugye mész tovább. A következő fejezetben micsoda kettősség néz meg. Rögtön azt mondja az Isten félelemnek az intése után, hogy lássátok meg, mi nagy szeretetet adott az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Iszonyú sok függ itt a földön. Mit teszel, hogy élsz, hogyan működsz, Isten félelemben jársz-e, mert az Úr lát, szemeivel tanácsol bennünket. Tudjátok, mi tulajdonképpen gondolkodtam valamelyik nap, hogy tudtam, hogy így készülök, hogy mi a legfontosabb dolog az Isten félelem üzenetével, amit nekem az Úr mutatott, hogy hogy viselkedik egy Isten félő ember, egy valódi Isten félő ember, úgy, hogy tudja, hogy az Úr mindig látja. Mindig. Itt, az ima alkalmon, amikor a férjemmel beszélgetek, a konyhában beszélgetek, a kollégámmal, félem őt. Mert mindent lát, és nem azért, mert rettegek tőle, hanem mert ismerem az Istennek a félelmét, és tudom, hogy a szemei forognak a földön, hogy hatalmát megmutassa azoknak, akik teljes szívből félik őt, akik kívánva kívánják az ő jelenlétét, és sóvárognak ő utána. És nagyon érdekes a Zsidó 13-ban, amikor a 8-as versnél ugye azt mondtam, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma, mindörökké ugyanaz. A 9-es vers azt mondja, különböző és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezetni. Tehát visszacsatolok ahhoz, amit mondtam, hogy az eredeti üzenetet, az originálat kell prédikálnunk, hogy azt akarjuk, hogy Isten jelenléte kijáradjon. Amen. És ebben benne van a megtérés üzenete, ebben az esztendőben is meg kell térnünk. Vannak dolgok, amiket rendezni kell az életünkbe, a szentség területén. Mindenkinek van ilyen. Nincs olyan, hogy valakinek nincs, amit rendeznie kéne. Ha azt hiszed, hogy nincs, akkor kérdezd meg a házastársadat, vagy a barátodat, hogy mi az, amire szüksége van, hogy közelebb kerülj az Úrhoz. És a megtérés üzenete is ilyen, a kereszt üzenete is nagyon, és az Isten félelmet fogják még jobban elmélyíteni az életünkbe. Tudjátok, hogy a kereszt üzenetéről hall, tanul, folyamatosan, aki a megtérés üzenetét érti, azok az emberek istenfélő emberek. Mind. Vedd észre, amikor távol került tőled a megtérés, a szentség, vagy a megszentelődés üzenete, akkor a megtérés is távol fog tőled kerülni. Tozer mondta egyszer, hogy egyet biztosan lehetett tudni arról az emberről, aki keresztet vitt a hátán Jézus korába, hogy az életben nem fog visszatérni. Tudták, hogy aki keresztet visz a hátán, az soha nem fog visszatérni. A kereszt üzenete ma is érvényes. Természetesen nem úgy, hogy mi meghalunk fizikálisan, és olyan borzasztó szenvedéseken kell átmennünk, mint az Úr Jézusnak, de azt mondja a tanítványoknak, aztán a tömegnek is, ugye, aki én után nem akar jönni, tagadja meg magát. Vegye fel a keresztjét naponta. És aki próbálja a lelkét megmenteni, emlékeztek? Elveszti a lelkét. Tehát 2024-ben is üzenet a léleknek az átadása. Lélekből való gyógyulásunk, hogy meg tud gyógyulni, ebből szükséges, hogy meggyógyuljál. A lelkednek az átadása nagyon-nagyon fontos alappillér. Halleluja. A tiszta, valódi Krisztust és Istent kell átadnunk a következő nemzedéknek. Imádkoztam, és ezt a szót hallottam csak, hogy nemzedék, nemzedék, nemzedék. Tehát így a semmiből. És akkor megkerestem egy-két igét, és akkor felolvasom a Zsoltárok 78-at, ide jöhettek. Halleluja. Ó, kereszt Jézus korában nem volt olyan szép dolog, amilyennél most tesszük. Abban a korban a kereszt nem volt ilyen szépen kicicomázva, ahogy most cicomázzuk ki, vagy ahogy beszélünk a kereszt üzenetéről. Halleluja! Mindenki tudta akkor, mire gondolt Jézus, amikor ezt mondta. Vajon mi tudjuk-e, hogy mire gondol ez a Lukács 9.23 2024-ben az életünkben? A lélekről. Zsoltárok 78. Asszáf, megnyitom a számat példabeszédre, rejtett dolgokat szólok a régi időből, amiket hallottunk és tudunk, és amiket atyáink beszéltek nekünk. Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól. A jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát, csodáit, amelyeket cselekedett. Látod, amiket hallottunk az előző generációtól, atyáinktól, azt nem fogjuk eltitkolni a fiaktól és a jövő nemzedéktől. Látod? Elbeszéljük az ő tetteit, dicséreteit, hatalmát. És mi most, ez a mostani generáció van felhatalmazva arra, hogy beszéljen a valódi Krisztusról, a valódi Istenről, a következő generációnak, a mi generációnknak. Mert hogyha esetleg az Úr Jézus Krisztus nem jön vissza a mi időnkbe, és nincs prédikálva a tiszta evangélium, akkor a következő generáció semmit nem fog tudni az Istennek a félelméről. Egy más evangélium van a piacon, túlnyomó részt, és ezt látod és hallod. Ezért neked és nekem, ennek a mostani nemzedéknek, a fiataloknak, a fiaidnak, a gyerekeidnek meg kell tanítani a helyes evangéliumot, hogy ezt szólják a következő nemzedéknek. Ezt mondja itt, látjátok? Mert az Úr kegyelme örökké való. Azt mondja, nemzedékről nemzedékre való az ő kegyelme. Tehát nemzedékről nemzedékre megy az Istennek a szava. Ezért tudtunk megtérni, mert az előttünk lévő generáció is hirdette az evangéliumot. Ezért a mai nap Isten nem olyan hívőket szeretne, akik csak a padsorban ülnek, hanem akik hirdetik a valódi evangéliumot, a tiszta, szent evangéliumot, a tiszta Isten félelmet. Gyertek az 1 Timóteus 4.7-hez. A közönséges és babonás vénasszonyos hitregéket utasíts vissza, kerüld, de gyakorold magad az Isten félelemben, mert a test gyakorlás kevéssel hasznos, de az Isten félelem mindenre hasznos, mert megvan benne a mostani és a jövendő élet ígérete. Hagyd, hogy a szemed megpihenjen az igén. Látod? Mindenre hasznos, megvan benne a mostani és a jövendő élet ígérete. Amikor komolyan edzel, vagy sportoló vagy, és számon tartod a kalóriát, a zsírégetésedet, úgy, hogy mennyire oda tudsz figyelni, és tudod figyelni magadat, hogy hogy edzel, mennyire gyakorolsz. Isten igéje azt mondja, hogy pontosan így az Istennek a félelmét gyakorolni kell. Ez nem jön magától, nem csak úgy rátör. hanem neked ki kell bányászni Isten mélységéből. Azt mondja Zsoltárban Dávid, jöjjetek, megtanítalak titeket az Úr félelmére. Tanulnod kell az Istennek a félelméről. És természetesen járni kell az Istennek a félelme. Nem rátör. És miért kell az Istennek a félelmének üzenete? Nézd meg, a jövendő, sőt, a mostani életed is ettől függ. A mostani és a jövendő élet ígérete. Ha az Isten félelemhez való hozzáállásunk az majd egy ilyen spontán, magától jövő, akkor tévedésben vagyunk. Következetlenek vagyunk, ha azt gondoljuk, hogy az Isten félelem attól majd rajtunk meg lesz, és növekszünk, és majd Istennek a barátja leszünk, mint Ábrahám, mint Mózes, hogyha nem közeledsz hozzá, azért, mert eljársz egy Isten tiszteletre, hetente vagy szerdán, az Isten félelem nem nő, nem növekszik, csak akkor, ha te közeledsz. Közeledsz, közeledjetek hozzám, és én is közeledek hozzátok, ezt mondja az Úr. Hogyha következetes vagy a pénzügyeidben, a vállalkozásodban például, akkor legyél következetes az Isten félelmében, hogy gyakorold magadat az Isten félelemre. Figyelj oda, mert ezt mondja Timóteus, amen. És már mostani korszakban áldása és gyümölcse van az Isten félelemnek, amen. Kezd nyomon követni a fejlődésedet 2024-ben. Nézd meg most januárt, most már a múlt év az elmúlt, ugye mindig akkor fogadkozunk. Kezd figyelni azt, hogy növekedtél-e majd év végére az Istennek a félelmében. Volt-e változás az életedben? Volt-e növekedés? Ha kell, készíts egy listát, hogy ha szeretnéd közelebbről megismerni az Urat, hogy mik azok a területek, amiket jobban át kell adnod, vagy ahol szükséged van Istennek a kegyelmére. Mert egy olyan korszak van, egy olyan evangélium van kén, ami a látszat kereszténységet hozza, és egyre erőteljesebb egy látszat kereszténység, amit látunk, aminek semmi köze az igaz kereszténységhez. Hála Istennek, vannak olyan gyülekezetek, vannak olyan egyházak a világ minden pontján, de vesszük észre, hogy egyre kevesebb, ahol kiröhögnek, hogyha az Isten félelemről beszélsz, vagy arról tér meg, vagy a bűneidet azt tedd le. Mert egy látszat kereszténység kezd jönni, és neked ebben, és nekem meg kell erősödöd. Ahogy a 2 Timóteus mondja, gyertek meg oda, légy szíves. Egy olyan korszakot ír le, ahol az utolsó napokat jellemzi, azt mondja, hogy lesznek az emberek magukat szeretők, ugye így kezdődik. Emlékeztek, veszedelmes idők, maguk szeretők lesznek. És utána olvasod, kicsit sietek, hogy olyanok, akiknél megvan az Istenfélelem külső látszata, de annak hatalmát megtagadják. Tehát van egy látszat, egy külső látszat, mélyreható, radikális változás nélkül. És ebben a kutyafuttában lévő kereszténységben, vagy a sok-sok gyülekezeti alkalmakon, vagy Isten tiszteleteken, ami járnak emberek, észre se veszik már, hogy külső cselekedetekből keresik-e Istent, vagy pedig belső, szívbeli vágyból. Mert az Isten félelem, azt mondja, igen, boldog az az ember is, aki féli az Urat, aki az ő parancsolataiban gyönyörködik. Mert az Isten félelemhez a szív mélyreható változása kell, amikor a szívedben tudod elmondani, hogy tényleg nagyon szereted az Urat. Tényleg féled őt. És ez nem látszat. Ez nem egy külső máz, egy külső istentisztelet, cselekedeteken történő istenkeresés. Tudjátok, micsoda kísértés van akkor, hogyha te esetleg nem vagy mélyen az Úr jelenlétében, vagy nem töltesz rendszeresen időt az igével, hogy te azt hidd, hogy minden rendben van. És közben lehetséges, hogy nem. Csúnyább szót akartam mondani, ezt nem mondom, mert hiszem nálatok nincs ilyen. Kimondom, belül esetleg minden rohad. Tudjátok, hogy találkoztam már én emberrel, aki azt mondta, hogy vele mindig minden rendben van, és meg voltam döbbenve. Meg voltam döbbenve, és én tettem oda a kezemet a szememhez. És amit föl kell tenned most, ha növekedni szeretnél, ugye itt a startolunk ugye múlt héttől is, hogy az Istenfélelem látszata van-e az életedben, vagy pedig egy valódi istentisztelet, aminek a gyökere az Isten parancsolatainak a gyönyörűsége. Gyönyörködsz Isten parancsolataiban. Egy Isten félő ember, aki tényleg mélyebben van már Isten jelenlétében, a szíve mélyén gyönyörködik az Isten félelemben. És gyönyörködik az engedelmességben. Ez nagyon érdekes. Az engedelmességben. Azt mondja Dávid egy helyen. Azt mondja, sietek, hogy engedelmeskedjem a te parancsolataidnak. Gyors! Egy gyors engedelmeskedés, kérdés nélkül, mert az én szívem vágya, hogy engedelmeskedjem neked. Na most ezt egy külső Isten tiszteletből nem tudod megtenni. És őszinte kell lenned magadnak ahhoz, amikor változásra van szükséged, örömmel akarsz-e változni, örömmel akarsz-e engedelmeskedni. Azonnal! És Ábrahám ilyen ember volt. Elhívta Isten, kiválasztotta. Kijött Ur Kasdínból, és akkor láthatod az egész életében, hogy növekedett az Istennek a félelmében. Tudjátok, több az, amikor csak kereső vagy. Elindul egy keresés, aztán elérkezik az a pont, ahova bevisz téged Isten a zsákutcába, ahol fel kell áldoznod akár a te izsákodat, az egyetlen egyedet. Hiszen azt mondja az 1 Mózes 22-ben az ige, hogy mikor már egy csomó csatán átment, hibákon, tévedett is, tehát Sárával kapcsolatban is voltak gondok, ugye, Ábrahám életébe. Elérkezik egy pont, volt, hogy 13 évig nem szólt hozzá az Úr. Izmael, tudjátok, utána azt mondja, én a mindenható Isten vagyok, járj előttem, légy tökéletes. Újból csalogatja, de azt mondja, hogy kicsit magasabb a szint most már, légy tökéletes, odaadja a körülmetélkedési szövetséget, és utána ugye azt olvasod később, hogy egyszer csak, és az Úr megpróbálja, megteszteli őt. Ábrahám! Áldozd meg nekem a te fiadat, az egyetlen egyedet. Azonnal engedelmeskedett. Mai napig egyszerűen megdöbbentő számomra ez az istenfélő dolog, hogy azonnal engedelmeskedek. Elment, ugye, lefogta a Szamarát, a szolgáit, vitte a fiút. Nem szólt senkinek semmi, de egy olyan bizalma volt Isten felé. Mert tudjátok, az Isten félelem egy olyan bizalmat hoz ki az emberből, ahogy megismered Istent és féled őt, hogy egyszerűen nincs ott kérdés, hogy az Úr nem lesz veled. Kimunkálja az Úr ezt a fajta bizalmat. És elérkezik arra a pontra, és már majdnem föláldozza, majdnem feláldozza a fiát, amikor az Úr angyala megszólította. Állj! Ne bántsd a te fiadat, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy. Most már tudom, hogy istenfélő vagy. Most felteszem a kérdést, addig előtte mi volt Ábrahám? Azt gondolom már benne volt a folyamatban, de elérkezett az életébe az, ahol az Úr megtesztelt, és azt mondta, hogy kész. Ennél jobban nem lehet istenfélő. Most már tudom, hogy istenfélő vagy. És utána jött a kors, tudjátok, ugye ott volt az oltár, és azt mondja az ige, hogy ott Jahve Jirének szólította, az Isten a gondviselő, úgy szólította. És látjátok, ez a kapcsolat, az intimitás, hogy ahogy még perel, vagy gondolkodik Szodomával, Gomorával, kiépül ez a fantasztikus közössége az atyával, és akkor elérkezik ez a pont, tehát növekedett, és te is növekedsz az Istennek a félelmét. Ezért tanulni kell az Istennek a félelmét folyamatosan. Folyamatosan tanulod az Istennek a félelmét. Mit akar az Úr? És ez nem látszat volt. Ez nem egy külső cselekedet, mert aki fel tudná áldozni az Úrért a fiát, amit tudjuk, hogy nem kért volna el. Miért tette, mert ismerte Istent? És most már istenfélő vagy. Tudjátok, reformátorokat mélyen aggasztotta, főleg ugye Luther idejéről beszélünk, amikor azt vették észre, hogy külső színjáték van az Isten tiszteleteken. És nem valódi Isten keresés. És 2024-ben hiszem, hogy Isten szeretné folytatni a papságnak a megtisztítását, nem csak a mi gyülekezetünkben, hanem globálisan, ahol a szívek előjönnek, a szívek szándékai, a szívek motivációi lelepleződnek, és Isten szeretné, hogyha egy ilyen mélyreható, radikális változás lenne a gyülekezetünk életében. Luther így fogalmazott, Isten félni nem pusztán azt jelenti, hogy térdre borulunk, ezt még egy istentelen ember és egy rabló is megteheti. Hasonlóképpen egy szerzetes köpenyében is, ha bízik, az bálvány imádás. Tehát a Szentírás mindig úgy mutatja be az igazi istenfélelmet, hogy ez a szívnek a hajlama belül egy mély szeretet, nem egy külső hatás. Isten nagysága félelmet ébreszt bennünk, de jósága arra bátorít, hogy ne féljünk tőle. Félni és nem félni, ez a hitnek a paradoxona. Még egyszer felolvasom. Isten nagysága félelmet ébreszt bennünk, de jósága arra bátorít, hogy ne féljünk tőle. Félni és nem félni, ez a hitnek a paradoxona. Ezt Tozer mondta. Nagyon-nagyon tetszett, de nem hagyja itt abba, hanem azt mondja, hogy az Isten félelem egy meghökkentő tisztelet. Hiszem, hogy az Istentől való tiszteletteljes félelem szeretettel, lenyűgözöttséggel, ámulattal, csodálattal és odaadással keveredve a legélvezetesebb állapot és a legelégedettebb érzelem, amit az emberi lélek megismerhet. Még egyszer, nem az a lényeg, hogy tanítsunk, hanem hogy a szívünk változzon, az enyém is a tied. Az Isten félelem egy meghökkentő tisztelet. Hiszem, hogy az Istentől való tiszteletteljes félelem szeretettel, lenyűgözöttséggel, ámulattal, csodálattal és odaadással keveredve a legélvezetesebb állapot és a legelégedettebb érzelem, amit az emberi lélek megismerhet. És tudjátok, hogy az egyház is tehet arról, hogy nem annyira tapasztaljuk meg az Istennek a félelmét, az Isten tiszteleteken, a gyülekezeteken, mert alapvető probléma az, hogy Isten tiszteletre járni már jelentéktelen. Gondold át, jönnek a szombatok, hát nem olyan fontos, annyi szombat van, annyi szerda van. Az ő igazsága túl távoli, és az ő kegyelme is túl hétköznapi már. Az ítélete is már túl jóindulatú ebben a korszakban. Az evangélium pedig túl egyszerű, és Krisztus pedig túl közönséges. Ugyanis nem lehet egy olyan Istent tisztelni, amit mi kreálunk, amit mi hozunk létre, amit mi szabályozunk be. Egy olyan Istent nem tudunk tisztelni, aki az alapszabályainkhoz alapján dolgozik. A kereteinkbe szorítjuk Istent, nem tudjuk tisztelni, mert mi hozzuk létre őt. Ő a mi szülöttünk. Isten nem tud mozogni. Ezért idézőjelben, hogy mi azt mondjuk, Uram, gyere ide, gyere oda, töltsd be, tedd azt, állj meg engem anyagilag, hozd ezt az életemre, ez nem fogja eredményezni az Istennek a tiszteletét. Hanem amikor ő megjelenik, és nem keretekbe szorítjuk az életünkbe, és nem csak akkor hívjuk, amikor szükségben vagyunk. Amen, egyet tudtok ezzel érteni? Isten vissza akar térni az ő dicsőségével az egyházba. Szabadon! Halleluja! Akkor fogjuk őt tisztelni és csodálni igazából, amikor a Szent Szellem megmutatja nekünk, hogy ki is ő. Amikor a Szent Szellem személyesen megmutatja neked otthon, hogy ki ő. Mert addig hiába hallasz prédikációt. Ezért mondom ezt a vágyat, ezt a sóvárgást, hogy keresd őt, és engedd, hogy megérintsen. Nem lehet, hogy én csettintek, hogy azonnal jöjjön, segítsen. Amen. Luther egyébként azt tapasztalta, mert ugye ő az arisztotelészi etikát követte, Aquinoi Tamás volt, aki a katolicizmusban ugye egyre erőteljesebb volt Arisztotelésznek az üzenetében, hogy cselekedetek alapján kell megigazulni. Hoztam ezt is, igazzá válunk azáltal, hogy igazságos cselekedeteket teszünk, ezt mondta Arisztotelész, és ezt nyomta Aquinoi Tamás is. Más szóval, ha külsőleges cselekedeteken dolgozol, és ezt folyamatosan végzed, akkor te igazakká válsz. És ugye Luther ezt csinálta, és egyre keserűbb lett. Nem ment neki, mert azt vette észre, miközben a cselekedeteket végrehajtja, szent, tökéletes, és mindent megpróbál csinálni, egyre keserűbb és üresebb. És a szívében belül nem volt egyenes. És akkor 1517-ben jött rá arra, amit tudtok, a hitáltal való megigazulásra, hogy először igazakká válunk, és utána jöhetnek a cselekedetek, mert belülről változunk. Ezért mondja Jézus az evangéliumokban, valamelyik evangéliumban, hogy mert belülről a szívből származnak a gyilkosságok, hazugságok, a paráznaságok, stb. Tehát mit kell tenni, mire jött rá Luther? Hogy a szívet kell megtisztítani. És most lehet, hogy azt mondod, hogy én most miért beszélek erről? Mert testvéreim, azt gondolom, hogy a szívünket nekünk is meg kell tisztítani, nem csak 1517-ben az akkori embereknek. Most is meg kell tisztítani a szívünket az eredeti Isten félelemre, amire vissza kell térnünk. Halleluja! Nem erényes szokásokkal, viselkedés dolgokkal fogunk tudni megváltozni, hanem mély Istenkereséssel. És erre csak Szent Szellem képes. Zsoltárok 112. 112.1. Halleluja! Dicsérjétek az Urat! Boldog az ember, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Aki tehát féli az Urat, valójában az nem vonakodva próbálkozik a parancsolatainak a megtartására, tehát egy ilyen külső cselekedettel, ugye? De nagyon érdekes, a példabeszéd 28.14, példabeszéd 28.14, itt lehet, hogy megijedsz, csak ne ijedj meg. Boldog az ember, aki szüntelen retteg, de aki megkeményíti a szívét, bajba esik. Itt ez a fajta rettegés nem csak azt a rettegést jelenti, hanem egy ámulatot, egy csodálatot, tehát a másik az ellentétét is. Tehát látod, hogy az Isten félelem szembe van állítva egy makacs, kunok magában bízó magatartással. Tehát átformálja az Úr szerintem ezekben a sorozatokban a szívünket. Át fogja formálni, hogyha hagyod. És ez nem egy... Az Istenfélelem nem egy olyan, hogy mondják ezt, egy ilyen teljesítmény alapú élet, és nem egy olyan, hogy nincs benne a szenvedély. Érted? Megvan még a szenvedélyed Isten felé? Az egyház felé? Az Istenfélelem nem egy ilyen elvont igazságoknak az elvont magyarázata, hogy ezt csinálod, azt mondod, mert mit tudom én, ezt mondja az ige, akkor leszünk sikeresek. Az Isten tiszteletében. Az a tény, ez a kettősség, amiről még picit beszélek, aztán majd úgy is lesz majd alkalmam, amit még ide el szeretnék mondani, hogy az Istennek a félelmében benne van ez a kettősség. Tehát benne van az öröm, és benne van az a tisztelet, az a szent félelem, ez a kettő. Mert ő nagy, hatalmas, dicsőséges, és a természetes ember megijed hirtelen az Istennek a jelenlététől. De utána rögtön, ahogy Tózer is mondja, a jósága megérint. Meglátod az evangéliumokat, és választhatsz, hogy kihez futsz oda. És ő hozzá kell futnunk most minden bajunkkal, fájdalmunkkal. Voltatok így biztos gyerekkorban, amikor rosszat álmodtatok, és akkor hova futottál? Anyucihoz, vagy apucihoz, az ágyba befutottál, hogy megvigasztaljon, hogy megerősítse, mert bíztál benne. És tudtad, hogy ő a gyógyír. Hogy hozzá kell rohannod, hozzá kell futnod, hogy ő megvigasztaljon. És ez a fal ketté szakad. A félelem fala ketté szakad, amikor a valódi Isten félelem megérted, és közeledsz az Úrhoz. Közeledsz, nem távolodsz. A bűn az, ami távol tartja az embert a bűnt, az Úr jelenlététől, ahogy Ádámnál is. Aki az Isten félelmében él, annak nincs rejtegetni valója. Mert tudjuk, hogy az Úr mindent megbocsát, hogy megyünk elé. De aki retteg, fél, biztos, hogy a kegyelemmel, a megigazultsággal, most hívőkről beszélek, problémája van, mert nyilván a hitetlen embereknek nem mondhatom azt, hogy ne féljenek. Lehet félni. Ugyanis, na most mindegy, erről nem beszélek. A lényeg az, hogy az Isten nagyságán való csodálkozás és a gyönyörködés rajta tartja a szemünket mindig Istenen. És ezért, mivel mindig látod magad előtt őt, ezért... A szentség megerősödik az életedbe, a hit, a szeretet iszonyúan komplex. És ha olyan körülmények is jönnek az életedbe, hogy nehézség van, akkor is tudsz benne bízni. Mert az Úr bizodalmas az őt félőkhöz. Valahogy nem tudom, hogy de ahogy bízol Istenben, ahol féled őt, a bizalom kialakul. Úgy, ahogy a kisgyereknek, akiről beszéltem, aki rohan oda anyukájához, oda tud hozzá futni, meg tudja őt vigasztalni. A szobába, ugye? És ugyanúgy Isten is megvigasztal bennünket, ezért nekünk nincs más út, nem elrejtőzünk Isten jelenlététől, ha rosszul vagyunk, vagy esetleg bűnvétek van az életünkben, rohanunk az ő drága jelenlétével, amen. Megnyitja a szívünket, megtanít bennünket az imádásnak az atmoszférájára. Egyszerűen közel jön. És ez Isten. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Annyit szeretnék még elmondani, hogy azt gondolom, befejezem, hogy azt gondolom, el fog jönni az az időszak, ahol az egyházban újból, globális szinten meg fog jelenni az Úrnak a félelme, És lehetséges, hogy lesznek olyan ítéletek is, amiről olvasunk az apostolok cselekedeteibe. De ezek az ítéletek nem azért vannak, hogy bennünket Isten elítéljen, hanem hogy megrázzon, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Azt kell megértenünk, hogy egy válságos időszakban van az egyház, megyünk valami felé, de és azt mondja Isten, hogy mindent megrázok, és azokat, amik megrázhatóak, azokat meg fogom rázni, hogy csak a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. És Isten az életünkből egy olyan megtisztulást szeretne a megrázás által, hogy nem elítél, hanem megtisztít magának. És amikor történtek ezek akár az ítélő csodák, Lali beszélt Anániás Szafiráról, vagy amikor megrémültek az emberek hirtelen Istennek a jelenlététől, a feltámadás után látjátok, hogy leül az angyal a sírra, elhengeríti a követ, és akkor rögtön megijednek, és utána szól az angyal, hogy ne féljetek. De van egy természetes félelem is, amikor egy természet feletti egy nagy, dicsőséges Isten megjelenik. De utána olvashatod a többinél, amikor csodát tett Jézus, amikor a naini ifjút föltámasztotta, mindenhol volt Isten félelem, mindenhol megijedtek, mindenhol félelem jött az életükbe, de rögtön az összes igénél olvasod, hogy utána pedig elkezdték Isten dicsőíteni. Elkezdték magasztalni Istent. Tehát Isten fölhasználja az ő félelmét azért, hogy ő megdicsőjön. És hogy mi dicsérjük őt és magasztaljuk. Tehát még ez is a mi életünkben fontos dolgokat jelent, hogy megjelenik az ő jelenléte. Olvasod az abcselbe, hogy rendszeresen beteltek az Isten félelmével. Hát hogy? A tiszta evangélium, megjelentek a csodák, megjelentek a jelek, utána elkezdtek félni, az Úrat elkezdték félni, utána elkezdtek hálát adni. Ez egy körforgás. És szerintem a mi életünkben is ezt szeretné az Úr. Ahogy közeledünk hozzá, ahogy megtisztítja a szívünket, és tényleg alássuk magunkat az Úr akaratában. És azt gondolom, hogy ebben a válságban ne féljünk az Úr megrázásától. Sokakat megrázott az Úr 2023-ban, tudom. És lehet, hogy lesznek ilyen rázások, de ez azért van, hogy szilárd, állhatatos emberekké váljunk. Ne féljetek attól, ha az Úr megráz benneteket. Ez nekünk nagyon jó. Tudjátok, miért teszi ezt? Miért vannak a viharok? Miért vannak a szelek? Azért, hogy a mi silány, könnyelmű életünkből, a természetes életünkből kirázzon bennünket, hogy megtanuljunk hitben járni, hogy megtanuljuk a korszakokat kezelni, hogy készen legyünk, mert a mi Istenünk egy megemésztő tűz. Emlékeztek? És az Atya, a Fiú szól most a gyülekezethez is, hiszem. Azt hiszik, egy utolsó időben szólt nekünk a Fiú által, aki által a világot is teremtette. Aki az ő szavának, ugye, hatalmával fenntartja a mindenséget. És Zsidó 12, ahogy szól az Úr, most is szól, halljuk a hangját, szól, és változásra hív bennünket. Ne féljünk az Istennek a megrázásától. Azt az igét csak felolvasom, és befejezem. Zsidó 12. Igen, vigyázzatok, hogy megnevessétek azt, aki szól. Mert ha azok meg nem menekültek, akik a földön szólott, megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekből való. Kinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz mondván. Még egyszer megrázom, nem csak a földet, hanem az eget is. Az a még egyszer pedig jelenti az állhatatlan dolgoknak, mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Ez egy jó hír. Fölkészül Isten népe, fölkészül az egyház. Segíteni fog az Úr a próbákban, a támadásokban is nekünk. Annak okáért viszont, hogy vannak a megrázható dolgok, van egy mozdíthatatlan országunk. Egy mozdíthatatlan országunk van. Megjelenik a királyságnak az üzenete. Legyünk háládatosak, mennél fogva szolgáljunk az Úrnak, az Istennek, tetsző módon kegyességgel. És itt az Istenfélelem szó van. A kegyesség, Istenfélelem. Szolgáljunk az Úrnak kegyességgel, mert a mi Istenünk megemésztő tűz, és jó nekünk, ha az ő tüze megérint bennünket, a Szent Szellem tüze is, az ő kenete is, és hogyha változtatni akar, hát jöjjön, itt vagyok, mert én félni akarom őt, és szeretnék olyan ember lenni, mint Dániel, szeretnék olyan ember lenni, mint Eszter, szeretnék olyan ember lenni, és sorolhatnám az Istennek a hőseit, Dániel abban a korszakban. Figyelj, sokkal rosszabb korszak volt, mint a mi korszakunk, hagyd mondjam el. Ott volt egy őrült király, Nabukodonozor, aki arany szobrot állítatott föl, és mégis Dániel és a barátai nem változtak át a korszakhoz képest. 3 évig próbálták, sőt több évig átformálni a gondolkodásukat, az agyukat, nem kitartottak Isten mellett, tökéletesek voltak, tökéletesek minden tettükben, cselekezetükben, hogy meg ne fertőződjenek. Ezért azt gondolom, hogy most is képesek vagyunk arra, hogy ez a mostani világkorszak ne jöjjön egy olyan hatással az életünk, hogy ellen tudjunk állni a gonosznak. Amen. Na, oké. Köszönöm szépen, meghallgatatok.